Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus Timeus fia Bartiméus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt: hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak: bátorság, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt hozzá: menj, a hited megmentett téged! Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai vasárnap a missziók vasárnapja, és az egyház akarata, hogy ezen a napon a szentmisében meg is emlékezzünk a missziókról, imádkozzunk azért, hogy ezek a missziós eljuttassák a kereszténységet nem ismerő, vagy a kereszténységtől távol sodródott emberekhöz az evangéliumot, és hitelesen, vonzó erővel tudják őket megszólítani, Krisztushoz vezetni. És azon kívül ez a missziós vasárnap, hát alkalom arra is, hogy minden szentmisében, itt ezen a mai szentmisén is gyűjtést tartsunk a missziók javára. De most a Szent Atya erre a missziós vasárnapra egy külön körlevelet is intézett a szentmiség látogatóihoz, és ezt a körlevelet, ezt most felolvassuk mindannyian itt is. A Szent Atya üzenete a missziós világnapra. A misszió lelke a szeretet. Ebben az évben Magyarországon még 2006. október 29-én vasárnap ünnepeljük a missziós világnapot, a világegyház azonban idén egy vasárnappal korábban, október 22-én emlékezett meg a missziókról. A jövő évtől kezdve ez a kettősség megszűnik, akkortól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében hazánkban is a világegyház gyakorlata szerint 2007. október 21-én ünnepeljük a világnapot. Az alábbiakban közöljük a Szent Atya idei missziós világnapra írt üzenetének fordítását. Kedves testvéreim! Ez év október 22-én vasárnap ünnepeljük a missziós világnapot, amely lehetőséget nyújt arra, hogy elmélkedjünk a következő témáról: a misszió lelke a szeretet. Ha a missziót nem a szeretet vezérli, hanem egy mélységes Isten iránti szeretetből fakad, akkor félő, hogy csupán formális, jótékonysági és szociális aktivizmussá redukálódik. Az a szeretet azonban, amellyel Isten éltet minden embert, az evangélium hirdetésének és megtapasztalásának a lelke, és akik ezt befogadják, tanúságot tesznek róla. Isten szeretete, amely életet ad a világnak, az a szeretet, amelyet Jézus ajándékozott nekünk. A megváltó ige, a mennyei Atya irgalmasságának tökéletes képmása. A megváltás üzenetét János evangélista szavával lehetne leginkább összefoglalni. Idézet: Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Jézus feltámadása után az apostolokra bízta e szeretet hirdetését, és az apostolok pünköstkor a Szentlélek ereje által lélekben megújulva elkezdtek tanúságot tenni a meghalt és föltámadott Úrról. Attól kezdve az egyház folytatja ezt a küldetést, mely minden hívő ember számára elengedhetetlen és állandó feladat. Minden keresztény közösség arra hivatott tehát, hogy megismertesse Istent, aki a szeretet. Hitünknek ezen alapvető titkáról akartam elmélkedni a Deus Caritas Est című enciklikában is. Isten szeretete átjárja az egész teremtést és az emberi történelmet. Kezdetben az ember a teremtő keze által a szeretet gyümölcseként jött létre. A bűn azonban elhomályosította a bennünk rejlő isteni képmást. A gonosz félrevezette ősszüleinket, Ádámot és Évát, akiknek az Úrba vetett bizalma csökkenni kezdett, és engedtek annak a rosszindulatú kísértésnek, mely szerint az Úr ellenségük és szabadságukban korlátozni akarja őket. Így az ajándékba kapott isteni szeretettel szemben önmagunkat választották, gondolván, hogy így módon megerősíthetik saját akaratuk szabadságát. Ennek az lett a következménye, hogy elveszítettük eredeti boldogságunkat, megízleltük a bűn és a halál szomorúságának keserűségét. Az Úristen azonban nem hagyott minket magunkra, hanem megígérte Ádámnak és Évának és utódaiknak is a megváltást, egyszülött fiának, Jézusnak az eljövetelét, aki az idők teljességében kinyilvánítja az Atya szeretetét, amely képes megszabadítani minden emberi teremtményt a gonosz és a halál rabságából. Krisztusban valóban megkaptuk az örök életet, azaz a Szent Háromság életét. Krisztusnak hála, aki a jó pásztor, és nem hagyja magára az elveszett bárány, az embernek mindig megvan az a lehetősége, hogy egységre lépjen Istennel, az irgalmas atyával, aki kész visszafogadni házába a tékozló fiút. Ennek a szeretetnek bármilyen meglepő, a kereszt a jele. Krisztus kereszt halála, amint írtam a Deus Caritas Est című enciklikában, kereszt halálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, amelyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra fölemelje és megmentse. Ez a szeretet legradikálisabb formája. Ezt az igazságot Jézus átszúrt oldalában lehet szemlélni, és belőle kiindulva lehet meghatározni, hogy mi a szeretet. Ebből a látásból találja meg a keresztény ember életének és szeretetének útját. Jézus a kínszenvedése előtti éjszakán, amikor tanítványait összegyűjtötte, hogy a húsvétot megünnepeljék, az utolsó vacsorán testamentumként hagyta rájuk a szeretet új parancsát. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást. Annak a testvéri szeretetnek a forrása, amelyet az Úr barátaitól megkíván, Isten atyai szeretete. János apostol megjegyzi, mindenki, aki szeret Istentől való, és ismeri Istent. Tehát ahhoz, hogy Isten szeretetével tudjunk szeretni, az szükséges, hogy ő benne és ő belőle éljünk. Az ember számára Isten az elsődleges otthon, és csak az, aki ő benne él, képes a benne élő isteni szeretet tüzével lángra lobbantani a világot. Vajon nem ezt jelenti-e minden időben az egyház küldetése? Így már nem nehéz megérteni, hogy a hiteles felhívás a küldetésre, amely az egyházi közösség elsődleges feladata, az Isten iránti szeretet hűségéhez kapcsolódik, és ez vonatkozik minden keresztény emberre, minden helyi közösségre, a rész egyházaikra és Isten egész népére. Pontosan ebből a tudatosságból, hogy közös a küldetésünk, Krisztus tanítványaiban megszületik egy nagylelkű készség arra, hogy olyan emberi és lelki kezdeményezésekről tegyenek tanúságot, amelyről már szeretett II. János Pál pápánk is írt a Redemptoris Missio kezdetű enciklikában. A szeretet a misszió mozgató ereje, amely szerint tenni kell, vagy éppenséggel nem, változtatni kell, vagy nem kell változtatni. Ez az az elv, amelyből minden fakad, és a cél, amely felé minden irányul. semmi sem helytelen, amely valóban a szeretetért és szeretetből történik. Misszionáriusnak lenni nem más, mint teljes szívből Istent szeretni, olyannyira, hogy ha szükséges, életünket is odaadjuk érte. Napjainkban is sokan vannak papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek is, akik mártír halálukkal az iránta való szeretetről tettek tanúságot. Misszionáriusnak lenni nem más, mint minden ember szükségletéhez odahajolni. Az irgalmas szamaritánus módjára, különösen is a legszegényebbekhez, és azokhoz, akik a leginkább szükséget szenvednek, hiszen aki Krisztus szívével szeret, az nem keresi a maga hasznát, hanem csakis az Atya dicsőségét és a felebarát javát szolgálja. Ebben rejlik a missziós küldetés apostoli termékenysége, amely túlmutat minden határon és kultúrán, eljut a népekhez és a föld minden határáig. Kedves testvéreim! A missziós világnap szolgáljon arra, hogy egyre jobban megértsük, hogy a szeretetről szóló tanúságtétel, amely a misszió lelke, mindenkire vonatkozik. Az evangélium szolgálata nem egy magányos kaland, hanem felelősség, amelyben minden közösség osztozik. Az evangelizáció első soraiban helytállók mellett, és itt elismeréssel gondolok most a misszionáriusokra, sokan vannak gyermekek, fiatalok és felnőttek, akik imádságaikkal és más sokféle együttműködésükkel már itt a Földön hozzájárulnak Isten országának terjedéséhez. Azt kívánom, hogy ez az együttműködés mindannyiunk hozzájárulásával egyre inkább növekedjék. Ezúton szeretném kifejezni hálámat a népek evangelizálásáért felelős kongregáció és a pápai missziós művek iránt, akik odaadóan fogják össze a világban szétszóródott sokféle törekvéseket. Szűz Mária, aki a kereszt tövében és az utolsó vacsorán imájában aktívan hozzájárult az egyházi misszió első lépéseihez, őrizze meg őket feladataikban, és segítse a Krisztusban hívőket, hogy mindinkább képesek legyenek az igazi szeretetre, és az élő víz forrásaivá váljanak egy lelkileg kiszáradt világban. Ezt kívánom teljes szívemből, miközben mindnyájatokra apostoli áldásomat küldöm a Vatikánból 2006. április 29-én 16. Benedek pápa. Kedves testvéreim, nem akarok most már prédikációt mondani, hiszen ez a pápai levél mindnyájunkhoz szól, és nagyon elevenen megérint minket. Arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy a mi konkrét életünkről is szó van itt. Tegnap kereszteltem egy kis gyermeket, nemrég eskedtem meg a párt, akinek ez az első gyermeke, és most meghívtak, hogy megkereszteljem a kislányukat. Valahol Budán, egy faluban vettek egy telket, ott fognak házat építeni, és most annak a templomába mentünk el, családot összehívták, és hát akkor egy nagy keresztelőt tartottunk, és közben megnéztük a telket a hegyek tövében, ahol majd élni fognak. És azután ebédet is tartottunk. Úgy ismertem meg ezt a fiatal párt, hogy a lánynak, a fiatal asszonynak a bátyját tanítottam valamikor. 8-an voltak testvérek, és hát most az egyik húga ment férjhez, kért, hogy eskessem őket, készítsem elő a házasságra. És aztán ugye olyan kedvesek voltak, vőlegényét is, most ismertem meg őt magát is, akkor, amikor megeskedtem őket. És hát nagyon jó volt együtt készíteni őket a házasságra, beszélni sok mindenről. Most, amikor a keresztelő volt, a nagymamájuk, aki hát most déd nagymama lett, és nagyon boldog, ugye jött, és hát ottan a ebéd közben félre vont, és mondta, hogy hát vigyázzon ezekre az atya, mert hát nem nagyon járnak ezek templomba. Meg volt a házasságuk, arra tisztességgel fölkészültek, tehát azóta is sok minden dolguk van, és nem nagyon járnak templomba, meg messze is van a templom. Hát valahogy úgy kéne, hogy eljussanak oda, mert olyan szépen kezdődik a házasságuk, olyan komolyan vették ők is, csak ugyan most, hogy a kicsi gyermek is megszületett, hát olyan szépen imádságos lélekkel fogadják, és akkor jó volna, hogyha amit elkezdődött bennük kicsit későn, az gyarapodnék. Ez a misszió, amit mindannyian kell, hogy betöltsünk. Nem csak néger gyerekekért imádkozunk, hogy eljussanak a templomba, vagy megismerjék Jézus Krisztust, hanem a saját sógorainkért, unokáinkért, dédunokáinkért, és így tovább. És köztük egy ilyen missziós feladatot kell betöltenünk. És akkor arra kell vigyáznunk, amit a Szent Atya itt a lelkünkre köt, hogy ne zsörtörődéssel, vagy ráripakodással, vagy nem tudom mivel próbáljuk őket terelgetni a templom felé, hanem valami módon tényleg szerezzünk becsületet annak a hitnek, amit fölkínálunk nekik. Azt vegyék észre, hogy a nagymamát, vagy a nagybátyámat, vagy az apámat, vagy a testvéremet, az, hogy ő templomba jár, az tényleg olyan hajlékony, meg derűs, meg jobb emberré tette. Hát persze, hogy a hívő embernek is véges az ereje, elfogyni a türelmünk, gorombaságokat mondunk akkor, amikor a harag elsodor. Valahogy mégis arra kellene vigyáznunk, hogy a fáradtságunkban is, hát ugye ne ez a gorombaság uralkodjék el rajtunk, és hogy utána, akkor, amikor túljutottunk egy ilyen nehéz helyzeten, akkor tudjunk utána nyúlni az elhangzott szavaknak, nem is bocsánatkéréssel, de hát mégis újra megszólítani azt, akit az előbb, hát szinte ugye megsértettünk, vagy akinek fájdalmat okoztunk, lehet, hogy igazságosan, mégse szeretetteljesen, és akkor előről kezdeni a dolgot. Nem tökéletes emberekre van az Istennek szüksége, hanem olyanokra, akik a kegyelem közelében élnek, és azután abból meg-meg újulnak, és erről tesznek tanúságot, hogy a tökéletlenségükbe is az Istenbe vetett bizalom az jobbá, áttetszőbbé teszi őket, és igazán hiteles, értékes testvérré, rokonná, ismerőssé. Ez a mi missziónk. És ezt ugye a családokban kell betölteni, és reménnyel kell, hogy ezt végezzük. Ez nem az úgy megy, hogy ha megtaláltuk a helyes szót, akkor most rögtön meg fog térni akivel beszélgettünk, hanem úgy megy, hogy hűségesen mellette vagyunk évekig, évtizedekig, és lehet, hogy meg is halunk, mire ezeknek a szavaknak foganatja lesz, és ezeknek az emléke elvezeti oda azt az embert, vagy azokat a rokonokat, ismerősöket, ahova szerettük volna őket elvezetni. Nem könnyű munka ez, és nem gyors diadalt ígér, és nem pillanatnyi ötletekre adott rögtöni válasz az eredmény, amiben ez gyümölcsöt terem, hanem egy hosszú befektetés. És kell, hogy ezt győzzük derűvel, alázattal, kifogyhatatlan, megújuló lélekkel. Erre szólít bennünket a missziós vasárnap. A másik pedig ugye ez az adakozás. Biztos, hogy pénzre is szükség van. Akár arra, hogy missziós központokat építsenek, akár arra, hogy tényleg az egyház ezeket a iránta érdeklődőket szeretettel tudja fogadni, és azután ugye valamilyen legyen, amivel adni tud a nyomorultaknak is, azoknak, akik tényleg rászorulnak az adományra, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe sodorja őket a mai élet. Ugyanakkor olyan érdekes, ugye csak belepillantottam a hirdetésekbe, a plébános atya írja, hogy a héten átnézte a nyilvántartásokat, azt kellett megállapítani, hogy még nagyon sokan nem fizettek egyházi hozzájárulást ebben az esztendőben. Ugye nem is nevezi egyházi adónak, hanem egyházi hozzájárulásnak. Kérem, tegyék meg, ne adják az esztendő utolsó napjaira, amikor úgyis nagyon sok a kiadás a családokban. Egyszer említettem már, éppen a Váci püspökatyát hallottam egyszer, hogy erről beszélt, mondjuk, hogy baráti körben, amikor felvetődött az a kérdés, hogy az egyház megyének milyen az anyagi helyzete, és akkor azt mondta, hogy olyan különös, hogy ha ő egy gyűjtést meghirdet, mondjuk egy ilyen gyűjtést, mint a mai, akkor sok pénz szokott összegyűlni. És ebből látszik, hogy igenis a hívek, templomba járó hívek, hát mondjuk nagy lelkűek. De ugyanakkor ebből a rendszeres egyházi hozzájárulás, ez mindig elmarad. Senki se, vagy nagyon sokan nem fizetik be azt a havi összeget, amit pedig maguk ígértek meg, hogy az egyház kiadásaihoz hozzájárulnak vele. És ezért például a püspökség nem tud tervezni, nem tud okosan gazdálkodni, mert ilyen gyűjtések alkalmi bevételeire hagyatkozik, és nincs rendszeres jövedelme. Hát ez olyan érdekes. Ki, ugye persze, hogy tudjuk, hogy most megszorítások vannak, meg adót emelnek, meg romlik a forint, vagy drágulnak a holmik, tehát mindenkinek nehéz sora van. De hát vannak emberek, akiknek nagyon nehéz soruk van. És ezeket lehet, hogy nem is egyenként támogatjuk, hanem az egyház támogatja például. Fenntart intézményeket számukra, stb. Hát kell, hogy ezt ki tudja számítani. És ha valaki megígéri, hogy évet, vagy havonta, nem tudom, hogy 1000 forintot ad, vagy 300 forintot ad az egyház céljaira, akkor jó volna, hogyha ezt megtenné, mert akkor tud az egyház egy költségvetést csinálni maga is, amivel rendszeresen támogatja azokat, akik erre a rendszeres támogatásra rászorulnak. Ezeken gondolkodjunk el, és akkor is, ha kapkodva élünk, akkor is, hogyha olyan nehéz átkapcsolni a léleknek a dolgairól, a pénztárcánknak a dolgaira. Hát azért ezeket a dolgokat lássuk együtt, és intézzük úgy az életünket, hogy tényleg szóval figyelni tudjunk ezekre a nagyon konkrét ügyekre is, és ugyanakkor ne csak a pénznek a lerakásában merüljön ki a mi missziós buzgóságunk, hanem hát az emberek megszólításában is, meg a hozzátartozóink, meg az ismeretlen emberek között megtett cselekedeteinkbe, kimondott szavainkba, róluk ápolt érzéseinkbe is. És akkor velünk lesz az Úristen. És a kicsiből is nagyot tud majd általunk teremteni a kegyelmével. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában.